Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Ami bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, csak te benned tud elcsendesülni a mi lelkünk, és te benned szeretnénk a csendnek ezekben az óráiban, pillanataiban úgy elmélyülni, Urunk, hogy teremtő csend lehessen számunkra az áhítatnak ideje, miközben igédre hallgatunk. Úrunk, te látod, hogy milyen nagy zaj veszi körül a mi mindennapjainkat, életünket, a pünkösd ünnepére való felkészülésünket is. Sok probléma, zaj, zörej, gond és aggodalom szorítja körül a mi szíveinket, ajkunkat, és mindig más irányba akarják fordítani arcunkat, figyelmünket. Úrunk, kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy amíg szól a te igéd, hadd tudjunk te feléd fordulni lelkiképpen is, a mi arcunkkal, a mi egész valónkkal és személyiségünkkel. Úrunk, te látod, milyen nagy szükségünk van te reád, a benned eltöltött csendességre, hogy, Urunk, legyen lelki erőnk és lélek jelenlétünk, hogy ne kelljen a meggondolatlanul kimondott szavaink után bánkódni, hogy ne kelljen a hirtelen ingerültségeink miatt megszégyenülni. Kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, és taníts bennünket arra a nyelvre, amely a szeretetnek a nyelve, és a szeretetnek az útja, hogy bármerre is vigyen a mi életutunk bennünket, merjünk menni egyenesen, igazán és őszintén veled, végig az útunkon, nem a körülményekre nézve, hogy lehúzzanak minket, hanem egyenesen tereád, hogy tudjuk hordozni életutunk terheit. Így légy itt közöttünk igéd és szent lelked által, s hallgass meg a mi szívünknek gondolatait. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom ezen az estén, Lukács evangéliumának 9. részéből, az 54-től az 56-ig terjedő versekből. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, de nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberék életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Lukács evangélistáról tudjuk, kedves szeretett testvérek, hogy nagyon alaposan járt utána mindazoknak a történéseknek, amelyeket, mint egy tudósító, nagyon alaposan és precízen tár elénk az ő evangéliumában. Tudjuk jól, hogy ez fakad Lukácsnak a személyiségéből, az egész habitusából, hiszen mint orvos, bizonyos szinten diagnoszta, és mindennek alaposan megpróbált utána járni, hogy hogyan is történhettek azok az események, amelyeket már Lukács, ősmárk evangéliuma alapján is láthatott írásba lefektetve. Mindazonáltal azt halljuk, hogy amikor az Úr Jézusnak elközeledik az az órája, az a rendelt ideje, hogy felemeltessék, ezen belül Lukács érti Jézusnak a szenvedését, kereszthalálát, feltámadását, és ugyanakkor mennybe menetelét is. Ő egyben látja az órát, a szenvedést és a megdicsőülést együtt. És ez boldogító üzenet a számunkra is, mert amikor elközeledik életünkben a szenvedéseknek, a próbatételeknek az órája, akkor tudnunk kell, hogy aki Krisztust követi, abban az órában nem csak a szenvedés közeledik felénk, nem csak a fájdalom, nem csak a szomorúság és a könnyhullatás, hanem magába hordozza az az elérkezett idő, a megdicsőülést is, a Krisztussal való megvigasztalódást is, hogyha vele együtt járjuk az utunkat. Ez az, amiért ma ezen az estén is itt vagyunk, a bűnbánati estén, mert van, amikor az utunk félre visz. Van, amikor az utat nem vele járom. Van, amikor az útról letérek, elhanyatlok a kijelölt útról. Most, amikor idefele tartottunk Diósgyőrből, többször is találkoztunk az új közlekedési rendszabályzat szerint olyan kötelező haladást mutató táblákkal, amelyek hát nagyon nem tetszettek nekünk, mert mi szerettünk volna arra haladni, úgy régen haladhattunk, de az új tábla arra rendre kényszerített minket, hogy tessék arra haladni. Krisztus is egy ilyen élő tábla, egy ilyen életfa szeretne lenni a számunkra, hogy mutassa igéje, szent lelke és az úrvacsora sákramentuma által azt a kötelező haladási irányt, amelyet ugyan választhatunk, de ha az élet felé akarunk haladni, akkor meg kell, hogy találjunk, el kell, hogy fogadjunk. És az úrasztala az a hely, drága szeretett testvérek, ahol letehetjük azokat a megtévedt gondolatainkat, azokat a téves akaratainkat, amelyel ellene szegülünk Krisztusnak a hétköznapokban. Miért nem ehetnék arra? Nagyon sokan azt mondják, felnőtt ember vagyok, ne mondja meg nekem senki, hogy én merre haladjak. És nagyon sokan szenvedik az ilyen önkényes útbitorlókat, mert nem számít, hogy az út kit keresztez, nem számít, hogy kinek okoz balesetet, lelki fájdalmakat. Ő halad az útján, mert akaratos, önző, és nincs meg benne annak az órának a felismerése, amely sem a názáretiekben, sem a galileaiakban, sem pedig a samáriaiakban nem volt meg. Amikor az Úr Jézusnak eljön az ideje, az órája, hogy felemeltessék, ő ezt érzi, de nem dobban együtt a tanítványok szíve Jézussal. És amikor a tanítványok lemaradnak a mestertől, akkor a tanítványok nagyon sokszor sok lelki szenvedésen, próbatételen mennek át, mert nem értik az Urat. Pedig tudjuk, hogy az Úr Jézus háromszor is kijelentette az ő szenvedéseit. Mindent a tanítványok elé tárt. Nem volt semmi, amit eltitkolt volna előlük, arról a bizonyos óráról, a szenvedések óráiról, a nagy heti eseményekről. Sőt, a Szentlélek eljöveteléről is mindent elmond az övéinek, és belefoglalja az ő mennybe menetelét is, amikor búcsú beszédeiben úgy szól a tanítványaihoz, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem tudom elküldeni nektek a megelevenítő és pártfogó szent lelket. De olyan szépen mondja Jézus, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Kiket nem hagy árván az Úr Jézus, akik felismerik az órát, amelyben Jézus meglátogatja őket. Ez egy nagyon fontos pillanata, eseménye a mi emberi életünknek. A mi életünkben is vannak ilyen kiemelt napok, hetek, ünnepek, pillanatok, amikor eljön életünknek az az órája, hogy Krisztus látogat meg minket, és csak átmenőben van, mint Samárián. Nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig akar nálunk maradni. Nem tudjuk, hogy meddig tart az a kegyelem, hogy a Füle Lajos egyik verse is mondja, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Nem tudjuk, holnap lehet-e. Nem tudjuk, van-e visszaút. Nagyon sok olyan keresztény ember van, aki vallását gyakorolva nagyon sokáig templomba járó ember volt, és aztán, ha nem tud megnyílni, nem tud a Szentlélektől megújulni, akkor azt látjuk, hogy beleroppan az élet terheibe, mert erő nélkül távozik a templomból a Szentlélek ereje, Krisztus valóságos jelenléte nélkül. Igen, úgy is be lehet jönni a templomba az Isten tisztelet órájára, hogy leülök, mert olyan szép ez a templom, mert olyan jó hatással van rám egy Isten tisztelet, mert olyan csodálatos élményekhez jutok, zeneileg, lelkileg, de Isten nem ezért adja számunkra az Isten tiszteletet, azért adja, hogy felismerjük azt az órát, azt a pillanatot, és megragadjuk benne azt a Krisztus, aki meglátogat minket, és ez egy óriási dolog. A mai világban már sokan rettegnek attól, hogy kizörget az otthonuk ajtaján, netán behajtó vagy kilakoltató, netán valaki rossz szándékkal vagy olyan akarattal zörget, amely kárt akar okozni otthonában, életében. Sajnos ilyen világot élünk, és sokszor már nem is feltételezzük azt, hogy van olyan kedves vendégünk is, aki azért látogat meg minket, mert értünk jön és hozzánk jön. Krisztus az ő szent lelke által ilyen kedves vendég. Füle Lajosnak a verseit olvasgattam mostanában, és ezért ez a hatás rajtam, hogy őt szoktam idézni. De gyönyörű, amikor azt mondja, kedvesem, hoztál-e napsugarat? Amikor ború van, amikor köd, amikor az élet fájdalmas napjait éljük, amikor harag van, fájdalom, önzés és kín, mindenki egymást és önmagát sanyargatja. Mondd, kedvesem, hoztál-e napsugarat? Hoztad-e Krisztus szeretetét az ő lelke által? Vajon mi mit hozunk a Krisztussal való találkozásból, sőt, mit tudunk vinni a vele való találkozástól, amit őtőle veszünk át? Az Isten kegyelme úgy működik, hogy eljön az óra, a közelünkbe ér Krisztus, mint most is az Isten tisztelet órájában, és ő ezt áldottá szeretné tenni mindnyájunk számára egyen-egyenként, és ez a Szentlélek csodája, hogy egy ige szakasz kerül felolvasásra, egy az ige hirdető, és mégis ahányan vagyunk, annyi féleképpen kapjuk az Isten szent lelke által az Isten üzenetét, amit személyre szabottan szeretne mindnyájunkhoz eljuttatni. Szentlélek nélkül nem lehet igét olvasni. Szentlélek nélkül nem lehet az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben gyarapodni. Sőt, Szentlélek nélkül nem lehet igét hirdetni, mert ő az, aki hordoz, és ő az, aki eszünkbe juttatja mind azt, amit az Atya akar üzenni. Ez egy nagyon fontos dolog. És amikor eljött az Úr Jézusnak ez az órája, tanítványai közül némelyeket elküldött maga előtt, hogy készítsék elé, hogy szállástól éjszakára megszállhatnak. És ugye az Úr Jézus, az eredeti szöveg azt mondja, hogy arcát Samária felé fordította, és Jeruzsálembe Samárián keresztül volt csak hajlandó felmenni. Jézus nem ment bele a kerelő utakba, ő egyenesen jár, egyenes úton. Ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy néz neki, hogyha nem Samárián menne keresztül, amikor Galileából, Jeruzsálembe, Samárián keresztül lehetett a legrövidebb és legegyenesebb úton feljutni? Hogyan is jöhetnénk a templomba, ha nem egyenes úton járva? Hogy is mondhatjuk magunk a templomba járó embereknek, ha nem tartjuk természetes dolognak, hogy nekem azon az egyenes úton kell járnom, amelyen az Úr Jézus is járt? És miért terítetik meg pünköstkor is az Úr asztala? Mert hiába templomba járunk, mégis sokszor belemegyünk az alkukba, a kerülő utakba és a féligasságokba önmagunkért. Ezért van mit letennünk az Úr asztalánál, és van mit Krisztus elé hoznunk a mi életutunkról. Ez a két tanítvány, akiről hallunk, Jakab és János, ők a Zebedeus fiai, akikről már hallottunk, hogy az édesanyjuk kemény lobby munkát végzett, mondhatnánk, hogy a mai politikai élet is megirigyelhetné, amilyen kemény munkát végzett az ő fiaiért, hogy annak idején, ha Jézus eljön az ő dicsőségében, vagy felállítja az ő királyságát, akkor az ő két gyermeke az Úr Jézus jobb és bal oldalán foglalhasson helyet. És ez a két tanítvány úgy benne van a lendületbe. És amikor azt tapasztalják, hogy a samaritánusok falvába Jézus nem kell, az Úr Jézus nem fogadják be, akkor valami elég különös dolog történik. Akarod-e, Urunk, hogy tüzet kérjünk rájuk, és megégesse őket? Tegnap este azt hallottuk, hogy nem sikerült a tanítványoknak meggyógyítani a beteg gyermeket, akit az édesapa az Úr Jézushoz visz, de a tanítványai találja meg a völgyben. Azt halljuk, hogy sikertelenek a tanítványok, mert nem tudnak imádkozni. És az ő óemberüket viszik tovább, Jézus mellett tartogatják, és megint az óember az, ami előjön az ő életükből, átkot mondanak, szitkozódnak, miközben ószövetségi ige alapján Illés próféta módjára akarnak eljárni. A királyok könyvében olvashatunk arról, amikor maga Illés próféta tüzet kért a parancsnokra, 50 emberére, és a tűz megégette őket. Ez egy kemény dolog. És az Úr angyala lesz az, aki jobb belátásra fogja bírni Illés prófétát, hogy ne égesd meg őket, ne kérj rájuk tüzet, hanem menj el velük, menj el a királyhoz, amikor érted jönnek. Az Úr Jézus megadja a választ a tanítványok nem megfelelő lelki állapotára, és azt mondja, hogy nem tudjátok ti, hogy minémű lélek van bennetek. Ez nagyon elgondolkodtató, mert mi úgy meg vagyunk győződve arról, hogy bennünk milyen lélek lakozik úgy általában. Azért azzal is tisztában vagyunk, hogy vannak gyenge pontjaink, de valljuk be őszintén, hogy nagyon retusált és nagyon szép sokszor az a kép, amit mi magunkról alkotunk. És aztán, amikor jön az élet, és eljön a haragnak az órája, eljön a kiábrándulási, a csalódási, mikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk, amikor a környezetre lehet fogni, hogy ingerel, megpróbál, sanyargat, akkor bizony kijönnek olyan hangok, hangnemek, szavak, amelyekre bizony Jézus nekünk is mondhatná, nem tudjátok, minémű lélek lakik ti bennetek. Mert hogy lélek lakik bennünk, az biztos e szerint, mégpedig rajtunk is múlik, hogy milyen lélek. Tegnap este azt hallottuk, hogy néma és süket lélek volt a beteg gyermekben, és az Úr Jézus lelkét nagy fájdalom töltötte ki, hogy átvitt értelembe, de ugyanezt találta meg a tanítványokban, hitbelileg, néma, süket, Isten dolgaira és az imádságra a tanítványok lelke. És most, amikor arról hallunk, hogy tüzet akarnak kérni, az Úr Jézus bizonyságtétele, az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse, ez a szeretetről szól, az Úr Jézus szeretetéről. Nem ítéletet akarok, nem kárhozatot, hanem életet, megtérést. Kétféleképpen változhat meg egy ember, úgy, hogy vagy megújul, vagy, és ez egy drasztikus dolog, meghal. Ez a két út van. Nagyon sokszor gyülekezetekből szokták kérdezni, hogy hogyan lehet megváltoztatni egy gyülekezetnek a közegét, hogy jobb legyen a hozzáállás az Isten ügyéhez. És egyszer egy lelki pásztor mondta a presbitériumnak, hogy vagy megtérnek, vagy ahogyan halnak ki ezek a megrögzött gondolkodású emberek, Isten majd, ha kedves neki, megújult lelkűeket tehet a helyükre. Fájdalmas dolog. Ennyire meg tud keményedni az ember lelke, hogy nem megy másképp, csak ha eltakarítatunk. Miért kell eljutni idáig? Kálvin János volt az, aki egy csodálatos jelmondattal élt, és annak idején, amikor még Benke György idejében szolgálhattam itt a templomban, a leégés előttiben, ott volt látható, és most is ott van az a gyönyörű jelkép, hogy egész életemet égő áldozatul ajánlom és szentelem az Istennek. Nem másokra kell nekünk tüzet kérni, magunkat kell az Isten számára égő áldozatul oda ajánlani, hogy nem tudom magamba tartani az Isten szeretetét, igéjét, üzenetét, mert csontjaimba rejtett tűz. Ezt Pál apostol mondja. Az a Pál, aki önmagáról is nagyon szép képet tudott adni, hogy ő Benyámin törzséből való, a héberek közül a legelső, elmondja és leírja, hogy a zsidóságnak ő a krémjéből származik, a legelső közülük, és mégis mindezt az egészet kárnak és szemétnek ítéli, amikor megismeri Krisztus szeretetét, mert megjelent neki, mert eljött Saul életében is az az óra, amikor a megdicsült Krisztus megállítja a Damaszkusz felé vezető úton, és addig nem látott az ő szemeire, hogy Adi mondja, hogy megvakultak az én hiú szemeim, meghalt az én ifjúságom, de őt most már mind örökre, az Urat mind örökre látom. Ez egy csodálatos dolog, amit Isten ki tud bennünk munkálni. És amit lát az ember Saul életében is, mi nagyon sokszor, amikor ünnepi alkalmakkor fényképeket készítünk családi eseményekről, gyülekezeti történésekről, vagy sokszor ugye gyermekekről iskolában, óvodában, különböző alkalmakon, mindig igyekszik az ember a legjobb orcáját, a legszebb ruháját elővenni, hogy előnyösen nézzen ki azon a képen. És sokszor nem gondolunk bele abba, hogy amikor a Szentlélek Isten rögzíti rólunk a pillanatképeket, Saulról is egy olyan képet készített, amely borzasztó, erről a nagy zsidó farizeus férfiúról, hogy öldöklés vágyának indulatától lihegve ment Damaszkusz városába, öldöklés vágyától felbújtva. Isten előtt nem lehet pózolni. Ő előtte nem retusálhatjuk magunkat. Ő előtte nem tudjuk magunkat a legelőnyesebb oldalunkról megmutatni, mert ő három dimenzióba lát minket. Amikor ránk néz, egyszerre látja a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Mi még mindig le vagyunk maradva Istenhez képest, ahogyan ő lát minket, amikor ránk tekint. Látja, hogy mi van mögöttem, miért lettem olyan, amilyen most vagyok, de látja, mivé válhatok általa, ő benne is az ő szent lelke által, és ez a kegyelem. Lehet, hogy egy kő csúnya, formátlan, egy idő után lesimultá válnak az oldalai, a lapjai, és lehet, hogy még mindig idomtalannak tűnik, de már finom. Isten ezt a munkát akarja rajtunk elvégezni, formálni akar bennünket szent lelke által, és tanítani akar bennünket arra, hogy legyen lélek jelenlétünk, legyen úgy kordába és fitten tartva a lélek bennünk, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy kinek a lelke van én bennem, a Krisztus lelke. De ha reggel nem vele indulok el, ha a napomat nélküle élem meg, kinek a lelke lesz bennem? A néma és a süket lélek, és oly könnyen vissza tudunk esni, oly könnyen átjáró házzá tud válni az életünk, ha nem tudjuk megragadni hittel Krisztus ajándékát, mint ahogyan az ősgyülekezet tette Ez volt a legcsodásabb imádságuk, Veni Creator Spiritus, Jövel Teremtő Szent Lélek, és ugyan a 370. dicséretünk folytatja, Jövel Teremtő Szent Lélek, töltsd be szíveinket éppen a te szent ajándékaiddal. És a lélek gyümölcse a Galata 5-ben így kezdődik, szeretet. Nem tűz, nem átok, nem káromlás, hanem szeretet. Jakab apostol azt írja az ő levelében, hogy az ember igazsága, haragja nem szolgálhatja az Isten igazságát. Meg tudjuk érteni, hogy a tanítványoknak fájt, hogy az Úr Jézus nem látták szívesen. Bár az az igazság, hogy ez leginkább nem Jézusnak szólt, hanem annak, hogy zsidónak, hogy egy zsidó embert láttak benne. És a samáriaiak és a zsidók között egy nagyon hosszú, összeférhetetlen viszony volt, hiszen a babiloni fogság ideje alatt a zsidó népnek a felső rétegét elvitték fogságba, és helyettük pedig ázsiai népeket hoztak be. Ezek elkezdtek keveredni egymással, házasságokat kötöttek, és elfogadták ugyanaz egyik az élő Istent, de nem Jeruzsálemben imádták az Istent, hanem a Garizim hegyén. Krisztus előtt 128-ban a templomukat lerombolták. Ezért, és azért is, mert a zsidók, akik hazatértek a fogságból, nem fogadták el őket teljes értékű rokonoknak, hát mindig igyekeztek ezt ők is a maguk módján érzékeltetni, és mivel Samárián ment keresztül az út Jeruzsálembe, mindig valami tréfával, vagy túl komolyan is, zavarták a zarándokokat. Feljelzik a samaritánusokról azt, hogy egyszer egy nagy páska ünnep előtt emberi csontokkal szentségtelenítették meg a Szent Templom környékét Jeruzsálemben, azért, hogy a bosszújukat és a megvetésüket kifejezésre juttassák. De ez kölcsönös gyűlölet volt, mert a zsidók nem mentek egy úton a samáriaiakkal, nem ültek le velük közösen egy asztalhoz, nem étkeztek együtt. Tudjuk az irgalmas samaritánus történetéből, hogy mennyire megvetően kezelték a zsidók a samáriai belieket, és mégis a zsidónak ki lett a fele barátja, az irgalmas samaritánus, aki őt meg tudta látni, megszánta, odament hozzá, kimosta a sebeiből, az ő saját állatára felhelyezte, az a mai világ vagy a személygépkocsinak felelne meg, és elvitte egy vendégfogadó házba, hogy ha még lehet valamit érte tenni, segítsenek rajta, és adakozott is a javára. Nagy dolgok ezek, drága szeretett testvéreim. Milyen lélek lakozik bennünk? Isten könyörüljön meg rajtunk az ő könyörülő irgalmával, és engedje meg, hogy mi bennünk Krisztus lelke lakozzon, amelynek az alapja maga a szeretet, és hogy ez a szeretet mire képes, és mire hív el bennünket, és miért örökkévaló. A korintusi levélnek a szeretet himnuszával szeretném befejezni szolgálatomat, tudva azt, hogy az Isten szeretet, és aki az Istentől született, az szeret. Ezt a nyelvet kérjük az Istentől, hogy tanítsa meg nekünk az átok, a harag, az agresszió helyett, amely sokszor még bennünk is úrrá tud lenni, meg tud nyilvánulni a szívünkben és az ajkunkon. Kérjük az Urat, hogy az ő lelke lehessen a mi lelkünkben, hiszen Jézus maga ígérte, hogy elküldi a másik pártfogót, az igazságnak lelkét, amely nálatok lakik majd, sőt, ezt mondja Jézus, bennetek lesz. És ennek a gyönyörű gyümölcse a szeretet, amelyről Pál, aki maga is tudja, mit jelentett, elhagyni a régi ént, a haragos ént, amely még Istvánnak a megkövezésénél is őrizte a zsidó elöljáróknak a felső ruháját, Azt mondja, megmutatom számotokra a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért, vagy pengő címbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok, és ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te lelkedért, lényedért, a te szeretetedért, s azért, hogy elküldted közénk a te egyszülött fiadat, hogy benne testet ölthessen az a szeretet, aki te magad vagy. Magasztalunk azért, hogy Jézus szeretni jött a földre, nem ítélni, nem kárhoztatni, nem tüzet kérni, hanem szeretni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy szerettél minket, hogy az életedet is odaadtad helyettünk, érettünk és a mi bűneink miatt, hogy nekünk menetelünk lehessen egyenes úton, ahhoz az Atyához, és azáltal a Szentlélek által, akit pünkösdre készülve is, Urunk, engedd meg, hogy még jobban és még inkább hívjunk az életünkbe. Jövel teremtő Szent Lélek, vidd véghez bennünk a lélek cseréjét, mai világunkban szinte már minden naposak a szívműtétek, Urunk, mi a lélek cseréjére szorulunk rá, könyörülj meg rajtunk és vedd el tőlünk azt a lelkületet, amely haragra gerjed, amely felrója a rosszat, amely együtt örül a rosszal, amely cinikus, amely kárőrvendő. Engedd meg, Urunk, hogy ezt a lelkületet el tudjuk engedni, ki tudjuk vetni magunkból. Munkáld ezt a te lelked által, hogy miénk lehessen az a lélek, amely tud szeretni Isten szeretetével, amely nem gerjed fel a haragra, amely együtt tud örülni a másikkal, és együtt tud szenvedni a szenvedővel. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor nem úgy reagálunk le eseményeket, dolgokat, mondatokat, helyzeteket, ahogyan te azt elvárnád tőlünk, bocsáss meg nekünk ezért. Kérünk, hogy újíts meg bennünket a te szent lelkedbe, és táplálj minket a te igéd által, hogy hit által növekedhessen bennünk a te szereteted. Így áld meg, Urunk, nem csak a mi személyes életeinket, hanem családjainkat, gyülekezetünket, pünkösdre való készülődésünket. Könyörgünk a pünkösdi úrvacsorai közösségért, és az első alkalommal úrvacsorát vevő, konfirmált ifjainkért is. Könyörgünk, Urunk, hogy bennük is munkáld azt a lelkületet, amely a te lelked által való. Kérünk, legyél a betegekkel, a gyászban járókkal, s mindazokkal, Urunk, akik káromolnak téged, embereket, körülményeket. Engedd meg, Urunk, hogy mi önmagunkat tudjuk most is neked oda ajánlani, égő és élő szent áldozatul, az Úr Jézus dicsőségére. Segíts minket ebben, Urunk, hogy az egyenes úton, a te utadon, a legkiválóbb úton meg tudjunk maradni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.